A tavalyi nagyszabású ókori Kína kiállítás után idén, 2024-ben a Móra Ferenc Múzeum az hazai vizekre evezett, és egy munkácsi tárlattal kedvezett a nagy közönségnek. Mik a tapasztalatok, mennyire váltotta be az ígéreteket ez a munkácsi kiállítás, hiszen több mint 10 éve volt munkácsi tárlat, akkor is nagy sikert aratott, és azért most sem panaszkodhat a Móra Ferenc Múzeum.
Hála Istennek azt mondhatjuk, hogy van érdeklődés a téma, illetve a kiállítás iránt. Így van, 12 éve volt utoljára, és hát nagyon érdekes az, hogy a látogatók meg az én személyes ismeréseim is mondják, hogy tehát most volt munkácsi. És akkor gondolom, 12 év, akkor mindenki egy kicsit meglepődik, hogy hú, hát azért az már nagyon régen volt, úgyhogy sok idő eltelt azóta. És valóban, ugye mi most szerettünk volna újra kézművészet témát hozni, mint nagy kiemelt kiállítás. És az utoljára 2012-ben volt ez a munkácsi tárlat, hiszen azóta volt Fáraó, Cowboy Indián, a Rókori Kína, úgyhogy most az volt a cél, hogy megint képzőművészet, és mivel mind a mai napig munkácsi a legismertebb és legnépszerűbb magyar származású festő, ezért gondoltuk úgy, hogy a tárgyűjteményt bemutatjuk, ami nagyon-nagyon sok új darabbal bővült már. Itt a múzeumok éjszakája kapcsán, hogy ez egy picikét, én nehezebb múzeumok éjszakája volt, hiszen aznap este volt egy elképesztően nagy vihar Szegeden, ami sajnos a színpadi programoknak a második felét teljesen elmoszta. Sikerült még a városi vonulást és táncos zászlódobáros felvonulást megvalósítani, illetve a táncosok még tudtak táncolni egyet itt a színpadon, illetve a szökőkútnál, de utána be kellett költöztetnünk a programot az épületbe. Ami már magában is ilyenkor egy nagyon nagy feladat, egy nagyon nehéz feladat, illetve olyan szintű, tényleg apokaliptikus vihar volt, hogy nagyon-nagyon sokan hozzánk menekültek be az épületbe, akik egyébként nem is biztos, hogy kíváncsiak lettek volna a múzeumok éjszakai programjaira, de értelemszerűen természetesen bárki bejöhetett a vihar elől. Tehát egy óriási káoszban és egy óriási hirtelen jött tömegben végül is sikerült egy kis rendet tenni, és még be tudtuk fejezni a múzeumok éjszakai második részét. De valóban, hála Istennek a kiállításra még így is nagyon sokan kíváncsiak voltak. Azt tapasztaljuk egyébként, hogy a legtöbben hétvégén jönnek, mint ahogy ez általában lenni szokott, és egy nagyon komoly húzóerő vagy csábító erő az, hogy elkezdődtek az ajándék állatvezetések. Ezek szombaton és vasárnap vannak, direkt ezért, mert akkor van a legnagyobb érdeklődés. Ezeknek az a lényeg, hogy nem kell kifizetni az állatvezetési díjat, hanem be lehet csatlakozni. És ugye nagyon sokan szeretnének többet megtudni egy-egy kiállításról, egy-egy alkotóról, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sokan jöttek már az első hétvégén is. Emellett pedig hétköznapokon is, hála Istennek, nagyon sokan vannak, főleg turisták, de nagyon sok csoportos bejelentkezésünk is van. De azt tudom mondani, hogy egyelőre lekopogom, de beváltja a elképzeléseinket, aztán természetesen meglátjuk majd, hogy mi lesz a továbbiakban.
Mennyire másabb ez a munkácsi kiállítás, mint ami 12 évvel ezelőtt volt?
Vannak olyan festmények, jó sok olyan festmény egyébként, 20 festmény körül, ami akkor nem volt itt, tehát hogy emiatt is mindenképpen érdemes eljönni és megnézni. A másik része, ami egy picit más, vagy picit több, hogy kialakítottunk egy gyerekfoglalkoztató részt, egy ilyen kis interaktív játékteret, ami 2012-ben nem volt. Hát azért fontos, mert azt tapasztaljuk most már hosszú-hosszú évek óta, hogyha van egy ilyen nagyobb kiállítás, egy többtermes, akkor bizony sokszor van az, hogy egy család érkezik, akkor a szülőknek lehet, hogy még van igénye arra, hogy egy picit még nézelődjenek, olvasgassanak, elmerüljenek a kiállítótérben. A gyerekek pedig egy picikét mennének tovább, hiszen meg kell, hogy egy festmény nem jelent akkora elmélyülést, mint a szüleik számára. De ebben a kis interaktív foglalkoztató térben egyrészt különböző optikai illúziókat lehet megismerni, nagyon izgalmasak egyébként. A felnőttek is nagyon szeretik kipróbálni, hogy akár a színhőmérséket, a különböző színek, azok milyen hatással vannak az érzékelésünkre, vagy a különböző vonalelhelyezések, azok mennyire változtatják meg a hírérzékelésünket, vagy a méretérzékelésünket. Emellett lehet például önarcképet készíteni. Munkácsinak két önarcképe is van a kiállításon, tehát ez adja az apropót. Az elkészült önarcképeket pedig fel lehet tenni a falra, tehát bárki a kiállítás részévé válhat. Illetve van például olyan kiállítási, egyszerűsabban ilyen kis játékegység, ahol munkácsi festményeken helyeztünk el 10-12 oda nem illő tárgyat, ezeket kell megtalálni, Különösen szeretik a látogatók, mert nagyon, hogy is mondjam, modern tárgyakat helyeztek el. Tehát például ott van a Harry Potterék, vagy ott van egy birodalmi lépegető a Star Wars-ból. Tehát próbáltuk tényleg egy picit lazábban, a fiatalok számára is érdekesebbre venni ezt az interaktív teret. Tehát ezek mindenképpen újdonságok, mindenképpen más jelentenek, valamint elhelyeztünk egy digitális festményt is a kiállításon. A Móra Ferenc Múzeum tulajdonában van egy felszolgáló lány című festmény, amit egy ilyen digitális AI-os technikával megmozgattunk. Tehát, hogyha valaki elsétál a klikkeret előtt, akkor elkezd nézelődni ez a kis felszolgáló lány, aztán pedig megjelenik egy kis segér, amitől megijed, és a tárcájáról leesik egy két dolog. Tehát ez is egy picit más, egy kicsit talán kisebb, modernebb, de 12 évvel ezelőtt.
Igen, és azért van valahol apropója is ennek, mert hogy 180 éve született Munkácsy Mihály, ugye a 19. század egyik meghatározó nagyhatású Európa szerte ismert és ünnepelt magyar festőzsenie. Egyébként a Móra Ferenc Múzeumnak a gyűjteményéből ugye nem csak a felszolgáló lány, amely látható.
Nagyon szerencsések vagyunk, hogy három eredeti Munkácsy alkotásunk is van, és valóban a felszolgáló lány mellett itt van a honfoglalásnak a színvázlata és grafikája. Ez azt jelenti, hogy ezek is eredeti Munkácsy festmények. Úgy kell elképzelni egy óriási, monumentális méretű kép elkészítését, amilyen a honfoglalás. Ugye nagyon sok tervezés, előre gondolkodás és vázlatkészítés előzi meg. És amikor azt mondom, hogy színvázat, akkor erre lehet, hogy így egy hallgató, mondjuk nem volt itt, és nem látta, hogy hát jó van, biztos valami A4-es lapon valamit is írta, de nem, ez egy nagyon nagy méretű, 5-6 méter széles, és kb. 3-3,5 méter magas festmény, amit vázlatként készített Munkácsy a honfoglaláshoz, hogy lássa, hogy nagyobb méretben azok az alakok, amiket ő elképzelt, az a koncepció, amit ő elképzelt, az hogy fog mutatni, az hogy fog kinézni. Ez egy gyönyörű szép alkotás. Szoktunk büszkélkedni, hogy vannak olyan művészek, történészek, hogy azt mondták, hogy egyébként ez talán jobb is, szebb is, mint a végső nagykép, hiszen egy ilyen kisebb méretű kép jobban befogadható, talán szebb a színhasználata is. Tehát Munkácsy Mihály ezt készítette, sőt, előtte egy úgynevezett szénvázlatot, vagy valamiféle grafikának is nevezhetjük, azt is elkészítette. Ez egy izgalmas dolog, hogy egymás mellé van kitéve ez a két alkotás, és már itt lehet látni, hogy egy grafikához képest mi változott a festményem. Már milyen módosításokat tett Munkácsy Mihály. Azért is vagyunk büszkék erre a festményre, mert szegedi kötődése is van. Nem csak a színvázlatnak, hanem a teljes honfoglalásnak. A nagy végleges képet egyébként a parlamentben lehet látni. Tehát oda azért ritkán jutunk be a Munkácsy teremben ráadásul, hogy megnézzük azt a monumentális méretű festményt. Egyrészt az előkészületek során Munkácsynak nagyon fontos volt az, hogy megpróbáljon korhű lenni. Tehát valódi honfoglaláskori tárgyakat, embereket, illetve ruházatokat festett képre. Ezért ő nagyon sok segítséget kért, és nagyon sokat kutatott. Az akkori Nemzeti Múzeumból kért segítséget, sőt, amikor megtudta, hogy Szegeden, a Szegedi Múzeumban is vannak, pontosabban az elődjében vannak Árpád-kori, honfoglaláskori leletek, akkor ezekből is kért mintákat, illetve rajzokat, fotókat. Emellett pedig, amikor Szegeden járt, akkor például volt, hogy itt elment a környékbeli kisebb településekre, tanyavilágba, és itt több helyen látott olyan paraszt embereket, olyan arcokat, amiről azt gondolta, hogy ez egy igazi ős magyar arcok. Ezért azt kérte a kísérőitől, a vendéglátóitól, hogy egy fotós segítségével fotózzák le ezeket a paraszt embereket, és ezeket az arcokat is ráfestette a honfoglalásra. Emellett pedig van egy női alak a festményen, aki egy szegedi hölgy volt. Amikor itt volt Szegeden Munkácsy, és hát nagyon sok protokolláris eseménye el kellett, hogy menjen, például egy bába is a belvárosi kaszinó megnyitójára. És ott találkozott egy gyönyörű szép hölgyel, akit úgy hittek, hogy Szeles Olga, 18 éves volt ekkor. Egy igazi szépség volt, ő volt Szeged legszebb asszonyaként tartva ebben az időszakban. És annyira megragadta őt ez az arc, hogy megkérte, hogy másnap hadd mássen el hozzájuk ehhez a családhoz, és hadd rajzolhassa le a gyönyörű szép hölgyet. És ez így is történt, egy konkrét szegedi arc is a festményen van. És egy nagyon fontos háttere még Munkácsy alkotásának, hogy nem csak inspiráció szempontjából fotóztatott, hanem volt olyan, hogy ő maga színészeket bérelt fel, felöltöztette őket jelmezekbe, beállította őket olyan pózokba, amit szeretett volna megfesteni. Ha esetleg nem talált megfelelő színész, akkor volt, hogy ő maga vett részt, vagy ő szerepelt ezeken a fotókon, de a honfoglalásnál is van egy vezér, aki éppen a lovát ugratja, Munkácsiról készült ilyen fotó, ezt festette meg. De talán ami a legmegdöbbentőbb, hogy a Golgota, ahol ugye Krisztus keresztre feszítését látjuk, nem talált olyan színészt, aki vállalta volna, hogy hát nem is keresztre feszítsék, de felkötözzék, és egy Munkácsi saját magát kötöztette fel, fotóztatta le, tehát az a fizikum, az a test, amit a Golgotán látunk, az egyébként Munkácsi lép. Tehát egy picit visszakanyarodva nagyon büszkék vagyunk a honfoglalásra, mind a színvázatra, mind a színvázatra. Szeged városa vásárolta meg egyébként a művésztől a színvázatot. Egy érdekesség, hogy Munkácsi nem tudta befejezni a festményt. Valaki megnézi a képet, azt láthatja, hogy a hátsó arcok nincsenek befejezve, a háttér nincs befejezve. De azért történt, mert Munkácsi nagyon beteg volt, a szifiliszsel küzdött, és élete utolsó néhány évében már annyira megborult fizikálisan és mentálisan is, hogy egy elmegyógyintézetbe került, nem tudta befejezni a festményt, de Szeged városa így is kérte. És kárpótlásul azért, hogy nincs befejezve a festményt, Munkácsi felesége felajánlotta, hogy a városnak ajándékozza ezt a bizonyos színvázatot. Hála Istennek a város ezt elfogadta, így nagyon nagy büszkeség lesz ez a gyönyörű szép képalkotás.
Igen, és a Móra Ferenc Múzeum, ahogy mondtad, hogy van egy interaktív kiállító tér is a fiataloknak, mert valahol a Móra Ferenc Múzeum szeretett volna nyitni a fiatalok felé is, hogy ők is megismerjék Munkácsinak a munkásságát, mert hogy Munkácsi egy olyan festőtechnikával dolgozott, ami miatt sötétednek a képei. És ez még mindig a magyar művészet történetben, ez egy nagyon széles körben ismert festéktechnikai kérdés, hogy mi a Munkácsi festmények sötétedésének a problémája, mert hogy nem tudják. De ugye szakértők ezt megállapították, hogy bizonyos festmények már nem lesznek láthatók, köztük például az Ásítóinas is.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ez egy úgynevezett bitumenes technika, amelyet nem csak Munkácsi alkalmazott egyébként, hanem nagyon sok kortársa. Ez a bitumenes anyag, ami egyébként valóban ilyen aszfaltos útépítésekhez és hasonlókhoz használták, és részben használják ennek egy utódát napjainkban is. Erről az anyagról azt kell tudni, hogy gyönyörű, szép, mély, élénk színek készítésére alkalmas. Tehát olyan mély feketéket, sötéteket lehet létrehozni. Olyan szép kontrasztokat lehetett létrehozni a világos és sötét színek között, hogy ezt nagyon sok festőművész nagyon-nagyon szerette. És ezért Munkácsi szívesen alkalmazta egy bizonyos időszakában. Amiről viszont akkor nem nagyon tudtak, vagy nem voltak vele tisztában, hogy ez a bitumenes technika ez azt is jelenti, hogy ez a kép ez nem fog teljesen sohasem megszilárdulni. Ez persze nem azt jelenti, hogyha hozzáérnénk, a kezünkön maradna a festék, hanem ez azt jelenti, hogy mivel az alapozásba tették nagyon sok esetben ezt a bitument, és olyan az anyaga, az anyag szerkezete a bitumennek, hogy nem tud sohasem teljesen megszilárdulni, ezért vannak olyan képek, ahol úgynevezett ilyen kis festék szigetek jöttek létre. Ezt úgy képzeljük el, mintha a festmény bizonyos részei meg lennének töredezve, és ilyen kis púpos szigetekbe össze lennének állva a festékpigmentek. Ez tehát az egyik probléma, ez a bizonyos festéksziget pénződés. És a másik valóban az, amit említésre is került, hogy ezek a képek, ezek sötétednek a bitumenes technika miatt. Hála Istennek ma már kiderült, hogy azért ez nem 10-12 év, hanem 100 éves időszakban gondolkodhatunk, de itt a kiállításon is valóban itt van az Ásítóinas. És kint a folyóson elhelyeztünk egy szinte a festmény elkészítése környékén a festményről készült fotót. És ha azt a fotót megnézzük, és bent megnézzük az Ásítóinast, akkor azt láthatjuk, hogy már most nagyon-nagyon sok sötétedés történt. Már nem látszik úgy a haja, nem látszódnak úgy a háttérben lévő képek. De van több ilyen festmény, például a férfi fejet ábrázoló vázat is, ahol sokkal extrémebb ez a fajta sötétedés, mert ott sokkal kevesebb bárd, sokkal kevesebb élénk szín került fel a vászonra, ott már magát az arcot is nehéz kivenni. Nagyon sok szakember nyilatkozott már ebben a témában, sokan nagyon sokféleképpen értékelik ezt a módszert, viszont az általában konszenzus, hogy mind a mai napig nincs meg az az egyértelmű módszer, ahogy lehetne, vagy mivel lehetne ezt a folyamatot leállítani. Korábban a restaurátorok próbálkoztak különböző jellegű anyagok használatával, hogy feloldják, vagy leoldják ezt a problémát, de egyelőre nem lehet. Úgyhogy azt szoktuk mondani, félig ilyen vicceskedve, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretné még látni az ásítóimest, akkor jöjjön el, mert lehet, hogy 152.000 nyilván nem tudsz megtenni.
Egyébként milyen látogatószámmal lenne elégedett a Móra Ferenc Múzeum a munkácsi kiállítás kapcsán? Mert természetes, tehát nem ugyanaz, mint egy ókori Kína, mint a káboly kiállítás, mint az egyiptomi kiállítás, vagy mint a gyerekeknek a nagy kedvence a dinó kiállítás, ami rekordokat döntögetett. De hát ugye ez teljesen más, ez sokkal komolyabb és sokkal mélyebb téma.
Igen, az egyrészt ebből a szempontból is más, illetve ami szintén ennek különbség, hogy ezek a kiállítások, ezek jóval tovább voltak vissza. Ugye ez a munkácsi kiállítás az november 17-én fog zárni, és az említett kiállításoknak a nagy része az vagy december 31-ig látható volt, vagy volt olyan, hogy már tudtuk hosszabbítani, akár még januárban, sőt volt olyan például a Pompejkertes, hogy márciusig is lehetett látni. Ebből a szempontból nehéz az összehasonlítás. A 2012-es munkácsi kiállításunk is hosszabb ideig volt nyitva, a múzeumok éjszakáját az december végéig, akkor közel 50.000-es látogatottságunk volt. Tehát én azt gondolom, hogyha arányaiban nézzük, akkor egy ilyen 35-40.000-es látogatottságra már büszkék lennénk, és büszkék lehetnénk.
Beszéljünk egy kicsit más kiállításokról. Először egy picit az állandó kiállításokra terelném a szót, hiszen megújult például a Folyónk és Földje állandó kiállítás, de hát ezen kívül van még a Móra rengeteg, a Zöld Móra, ami nagyon érdekes kiállítás, és ott van a múzeumi detektív játékok is, ugye a Móra Ferenc Múzeumban, a Vármúzeumban.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az állandó kiállításaink azok megújulhattak az elmúlt évek során. Volt egy nagyon nagy múzeum felújítás 2019-2020-ban, amikor egyrészt ugye az épület maga is megújult, felújították, kifestették, átfestették. Létrejött egy gyönyörű kilátó a tetőn, illetve lehetőség volt különböző állandó kiállítására. Itt a főépületben két állandó tárlat újult meg, illetve jött létre. Megújulást az említett természettudományi állandó kiállítást érintette. A korábbi természettudományi állandó tárlat szerintem az lehet, hogy sokak fejében benne van, egy ilyen sötétkék, sötétzöld, színű, nagyon sok kitömött állattal rendelkező tárlat volt, ami nagyon sokat próbál bemutatni. Bemutatta a földtörténeti korokat, bemutatta Afrika, Dél-Amerika élővilágának egy-egy részét. Ez egy nagyon széles merítés volt. És úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne, mivel mi egy szegedi, illetve egy Csongrád-Család megyei intézmény vagyunk, ezért szerettük volna egy picikét leszűkíteni ezt a témát, és inkább Magyarországra koncentrálni. Ezért döntöttünk úgy, hogy a téma az a Tisza lesz, illetve a Tisza élővilága, egészen a forrásvidéktől kezdve a Torkolatvidékig. Ennek megfelelően a kiállításon lehet emlősöket, madarakat, rovarokat, tehát mindenféle állatot látni, sőt nagyon sok művénnyel is megismerkedni, amelyek jellemzőek akár a Tiszára, akár az álterületre. Ami fontos koncepció volt, hogy interaktív legyen ez a kiállítás. Ezért, ha valaki belép a kiállítótérbe, akkor már is átsétálhat egy virtuális folyó, illetve egy patakon, ami jelképesen a Torkolatvidéket ábrázolja. Halljuk a víz csobogását, ahogy rálépünk, ez egyébként egy ilyen vetítéses digitális technika, úgymond belelépünk ebbe a folyóba, osztálnak a lábunk körül a halak, ez a látogatók egyik kedvence. Emellett a kiállításban van nagyon sok megtapogatható, műtárgymásolat, kihúzható fiókok, van egy kis játékunk, egy földi kutya, aminek az a neve, hogy Föfi, és például a Föfit kell körbevezetni a saját kis föld alatti lakhelyén, és megkeresni neki mondjuk az ételét, vagy az alvóhelyét. Illetve létrejött, készítettünk egy teljesen külön kis tervet, ami pedig a madárvilágról szól. Ez tényleg egy teljesen interaktív tér, ahol meg lehet ismerkedni költöző madarakkal, az énekes madarakkal, a földön fészkelő madarakkal, a különböző tojásméretekkel, a baglyokkal, a madarak lakhatási, fészkelési szokásaival, a táplálkozásukkal, és mindez nagyon ilyen kis játékos formában. Ez is egy nagyon kedvelt része a kiállításnak. És azért is tartottuk fontosnak ennek az egységnek a létrehozását, mert ugye a múzeum pedagógiai foglalkozással nagyon sokan jönnek hozzánk, Hát van olyan, hogy egy család érkezik, és óriási öröm azt látni, hogy használják ezt a kiállítóteret, és ugye ezeket a szülők tényleg itt fedezik fel, ezeket az izgalmas interaktív játékokat. A másik állandó kiállításunk az a Móra Rengeteg, a Zöld Móra nevet viseli, ez viszont egy teljesen új kiállítás. Korábban Móra Ferenc a névadónk kapcsán sajnos csak egy emlékszoba volt látható itt a múzeumban. Az emlékszoba is itt maradt a 80-as évekből. Tehát Móra bútortatának darabjai voltak ott lekerítve, általa gyűjtött műtárgyak, különböző erekék, emlékek, egy-két kézirata. Tehát ez nem volt egy igazán méltó kiállítás ahhoz képest, hogy milyen nagyszerű ember volt, ami névadónk. Úgyhogy hála Istennek sikerült felkérnünk Móra Ferenc dédunokáját, Vészics Andreát, hogy legyen a kurátor ennek a kiállításnak, aki egyébként egy fantasztikus dramaturg, az Időfutár regényeknek a szerzője, írója, úgyhogy vele együtt egy nagyon kreatív csapat alakította ki ezt a koncepciót, ami alapján megépült a kiállítás. Ami fontos, hogy ez nem egy hagyományos tárlat, ebben a kiállításban nincs egyetlen műtárgy sem. Ami lehet, hogy egy picit furcsán hangozhat, és felmerülhet a hallgatókban a kérdés, hogy mit lehet látni. Egy erdőben lehet sétálni, azért is az a címe, hogy Móra Rengeteg, a Zöld Móra, hogy Móra Ferencet, a természet szerető, természet kedvelő embert mutassa be, illetve megmutassa annak az embernek a rejtettebb személyiségét, akiről egyébként szerintem a legtöbben minden mai napig annyit tudnak, hogy Móra Ferenc az a kincsvereső kisködnek. De Móra Ferencnél sokkal több volt, sokkal másfélébb és sokfélébb szempontból volt író és költő és egy nagy gondolkodó, úgyhogy gyönyörű szép idézetekkel lehet megismerkedni. Vannak digitális játékok, megtapogatható játékok. Fel lehet sétálni egy fatörzsén keresztül a lombkoronába, ahol a lombot magát Móra Ferenc idézetekből összerakott kis szavak alkotják, azok a levelek, különböző betűk. De ez egy nagyon izgalmas tér, amit hála Istennek az a visszajelzés, hogy nagyon-nagyon szeretnek a látogatók, annak ellenére, vagy talán éppen azért, hogy ez egy nagyon formabontó kiállítás. A harmadik időszaki tárlatunk, ami nagyon-nagyon friss, június 12-én nyílt meg, az pedig az új néprajzi állandó kiállításunk. A régi dolgok, a szögediség fundamentuma címet képviseli, és ennek a kiállításnak az a koncepciója, hogy Szeged, illetve a környék néprajzi emlékeit mutassa be. Meg lehet ismerkedni például olyan mesterségekkel, amelyek már vagy nincsenek, vagy nagyon-nagyon eltűntek, és alig néhányan művelik. Például a papucsos mesterséggel, a késes mesterséggel, a kékfestő mesterséggel. Megismerkedhetünk különböző mezőgazdasági technológiákkal, technikákkal, mint például a paprika termesztéssel, vagy a szőlő termesztéssel. Vannak olyan ikonikus néphagyományok, népszokások, például a búcsúk, ami szintén bemutat a kiállítás. Megismerkedhetünk a piacozásnak a régi szokásaival. Illetve van egy nagyon fontos része ennek a tárlatnak, Tombász János, a néprajz szempontjából egy nagyon-nagyon fontos karakterről van szó. Tehát Tombász János meséit lehet megismerni, aki egy igazi népmesélő volt, meg is lehet hallgatni ezeket a meséket. És nagyon sok interaktivitás van ezen a kiállításon, érintőképernyők, hanganyagok, és vannak úgynevezett beszélő tárgyak. Három ilyen tárgyat lehet kipróbálni a kiállításon, például van egy lókaparó, azt beletesszük egy kosárba, akkor megszólal ez a lókaparó, elindul egy hanganyag, és első szemében a lókaparó elmondja magáról, hogy valamit lehet tudni, hogy mire használták, mint az érdekességei. Itt a főépületben ez a három állandó kiállítás fogadja az érdeklődőket. Ha pedig elsétálunk a főépület mögé, a Vármúzeumba, akkor ott is egy új állandó kiállítás látható, ami szintén 2020-ban nyílt meg. Ez pedig a szegedi történelmet, Szeged város történetét és a szegedi vár történetét mutatja be. Lehet, hogy még mindig nem mindenki tudja, hogy Szegeden volt egy óriási méretű téglavár, a mai Móra Ferenc Múzeum Stefánia bíróság vonalon, amelyet sajnos a nagyárvíz után lebontottak. Nagyon nagy jelentősége volt Szeged történetében. Tehát bemutatjuk ezt az időszakot. Illetve kiemeltünk négy témát Szeged történetéből, amihez interaktív játékok és installációk kapcsolódnak. Például a boszorkányterek kapcsán fel lehet állni egy mágiára, és kiderül, hogy elégettek volna el bennünket a 18. században boszorkányságért. be lehet sétálni egy kis börtönbe, hiszen a Szegedi Várban egy börtön működött a 18. századtól kezdve, ahol például Rózsa Sándor is raboskodott. Illetve ha már Rózsa Sándor, a Betyárvilágról is egy részt találhatunk a kiállításon, valamint természetesen egy nagyobb részről a szegedi árvízről, az árvíz pusztításáról, illetve az árvíz után egy újjáépítésről. És hála Istennek azokat a visszajelzéseket kapjuk a látogatóktól, hogy lehet, hogy ő már járt itt sokszor, lehet, hogy már láttam mondjuk a Móra kiállítást sokszor, de mindig szeret visszajönni és újra felfedezni a különböző állandó tárlatokat is.
A fiatalokat meg tudjátok ezekkel a tárlatokkal szólítani? Pontosan az interaktivitás miatt, hiszen ez egy koncepció volt, hogy nyissatok a fiatalok felé, mert az biztos, hogy ugye a Móra Ferenc Múzeumnak nagyon sok oktatási intézménnyel van együttműködési kapcsolata, tehát múzeumpedagógiai foglalkozásokon részt tudnak venni iskolák és óvodák is, de természetesen az is jó dolog, ha mondjuk fiatalok ezeken a tanórákon kívül is ellátogatnak a múzeumba, és megnézik mondjuk ezeket az állandó tárlatokat.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés a fiatalok kapcsán, mert valóban az óvodások, középiskolások, általános iskolások szervezett módon azért sokszor jönnek. Sokszor lehet általános és középiskolás vagy akár óvodás csoportokkal találkozni a múzeumban. De a középiskola elvégzése után egy részük eltűnik, noha hallgatók lesznek belőlük nagyon sok mindenkiből. Ráadásul Szegeden itt van az egyetem, sok tízezer egyetemistával, és sokszor szokták mondani más városban, nem egyetemi városban dolgozó múzeumi kollégák, hogy hát nektek olyan egyszerű, de olyan könnyű az egyetem. Állandóan ott vannak látok az egyetemisták. Hát nincsenek. Ugye ez egy nagy dilemma, nem csak Szegeden, hanem országosan is, hogy a fiatal felnőtteket, a középiskola után kikerülő felnőtteket, tehát hogyan lehet bevonzani a múzeumba. Hiszen azt látjuk, hogy amikor családot alapítanak, akkor hála jó Istennek azért visszajönnek. De a fiatal felnőttek egyedi látogatóként, vagy baráti társasággal kevésbé tekintik ki kapcsolódásnak a múzeumokat. Ezért mi egyrészt próbálok olyan programokat készíteni, amik nekik szólnak, például mindig évente két alkalommal vannak egyetemista napok, amikor egyrészt kedvezményesen bejöhetnek, másrészt pedig külön nekik tartunk tárlatvezetéseket az időszaki kiállításokon. Másik pedig vannak néha olyan külön rendezvények, amik nekik szólnak. Tehát volt már itt a várban könyvzenei koncert, volt már Slam Poetry Est például, tehát hogy próbáljuk megtalálni ezeket a vonalakat, nem teljesen egyszerű, vagy nem mindig egyszerű. Azt tapasztaljuk egyébként, hogy sajnos minden mai napig előfordul, hogy a hallgatók, akiket meg tudnánk elvileg szokni Szegeden, rossz emlékeik vannak a múzeumokról, a nagyon hagyományos múzeum képről bennük, ahol ugye nem szabad hangosan beszélni, nem szabad közel menni a tárgyakhoz, nem szabad semmit sem megfogni. És ezért el sem jönnek múzeumban, nem gondolják azt, hogy ez a szabad idő eltöltésére alkalmas intézmény lenne. De ha valamilyen okból mégis bemennek, vagy bejönnek hozzánk a Móra Ferenc Múzeumba, akkor azt tapasztalják, hogy hú, hát hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes hely, nagyon érdekesek a kiállítások, és hogy ők nem is gondolták volna, hogy itt ennyi mindent lehet csinálni, és ilyen érdekesen el lehet tölteni az időt. Ezt rendszeresen tapasztaljuk egyetemista csoportok, illetve fiatal felnőttek kapcsán, és meglepődnek azon, hogy itt akár 2-3 órát is el lehet tölteni, nagyon aktívan, úgyhogy nem unatkoznak. Tehát ez egy fontos célunk, hogy őket minél inkább meg tudjuk szólítani, de tény, hogy azért ez egy nagyon-nagyon hosszas folyamat és egy nagy kihívás.
Időszaki kiállítások. Van 2 nagyon különleges és szerintem nagyon érdekes kiállítás. Az egyik a Móra Ferenc Múzeumban, a Jól fésültség története, a másik pedig a Fekete Házban, Romani Design Fashion Art, aktivizmussal a tradíciókért. Szerintem 2 nagyon különleges kiállítás, és nagyon sok érdeklődőt is vonzott eddig.
A Jól fésültség története színű tárlat, szerintem egy nagyon különleges és nagyon kis könnyed kiállítás. Ez a fodrászat történetéről szól, illetve a bordélyoknak a történetéről, de nem hagyományos formában. Természetesen nagyon-nagyon sok tárgyunk van, nagyon sok olló, hajszárító, mindenféle eszköz, amit a fodrászok, illetve a bordélyok használnak, óriási múrás hajszárítók például, vagy dajerológépek, amik nagyon ijesztően is néznek ki 2024-ből visszanézve. De emellett megpróbáltuk egy picit kibővíteni a gondolat alkotási vonalunkat. Tehát van például egy képzőművészeti alkotás Gubanc címmel, amit a ha ihletett, vagy vannak különböző bábok, amelyeknek a frizurája valamiért különleges. Emellett pedig arra is figyelt a kurátor, hogy legyenek érdekes sztorik a kiállításon. Tehát több szinten is meg lehet élni ezt a kiállítást. Lehet úgy, hogy ezeket a picit szárazabb, tényszerű adatokat olvassuk el, de minden egyes egységhez tartoznak érdekességek, tartoznak izgalmas történetek. Tehát megismerhetik például a Magyar Bajusz Társaságot, akiknek egy óriási fájdalma az, hogy hosszú évek óta a nemzetközi bajusz versenyen a magyar bajusz kategóriát egy német taxisofőr nyeri meg, mert neki van a legmagyarabb bajsza. Tehát, hogy nagyon sok ilyen kis kedves történet van a tárlaton. Emellett vannak olyan eszközök, amiket meg lehet fogni, ki lehet próbálni, lehet például hajfonást gyakorolni, különböző hajcsavarókat lehet kipróbálni, vagy fotózkodni különböző hajstílusokban. Illetve betettünk egy olyan klasszikus hajszárító búrát, a 60-as, 70-es évek időszakából szerintem sokunknak rémlik, akár a fotókról is, illetve egy műbőr fotelt ebből a 70-es évek időszakából. A fotelre be lehet ülni, és berakadjuk a fejünket ebbe a hajszárítóba, és lehet fotózkodni. Vannak olyan részei is a kiállításnak, amik audiovizuálisak, tehát például egy úgynevezett shortcut is filmet meg lehet nézni. Egy olyan film, amiben több mint 30 filmből vagy sorozatból fodrászattal és borbékodással kapcsolatos pici kis részeket vágtak össze. De lehet zenét is hallgatni, illetve ami számomra egy nagy kedvenc, különböző rövid pólók vannak beakasztva egy vitrínbe. Nem zárt a vitrín, tehát lehet lapozgatni ezeket a rövid pólókat. A rövid póló elején egy nagyon ikonikus, híres embert láthatunk az ikonikus hajával, mondjuk Audrey Hepburn-t vagy Marilyn Monroe-t. A póló címkéjén pedig olvashatunk magáról, erről a híres emberről, illetve a hajviseletéről. És ez azért nagyon izgalmas, mert eljutunk egészen napjainkig, ugye a Dűne című film második nem végén mutatták be, és ott van Zendaya, meg ott van Timothée Chalamet is ezeken a pólókon. Tehát tényleg megpróbál a kiállítás egy kicsit frissebb lenni, modernebb lenni. Azt látjuk a visszajelzésekből, hogy folyamatosan ezeket szemlézzük, nem csak a fodrász kiállítás kapcsán, hanem egyébként is. Tehát nézzük a vendégkönyvet, figyeljük a Google értékeléseket, illetve természetesen a személyes visszajelzéseket. Ugye erre a kiállításra nagyon sok nyugdíjas fodrász jön el, és elhozza a családját. Ugye ez olyan szép dolog, amikor együtt tudnak nosztalgiázni, hogy mondjuk a nagymama elmesél, hogy ó, hát igen, én is használtam még ilyen dajarológépet, és hú, hát ez nagyon nehéz volt. Vagy hogy picit így megrökönyödik azonok, hogy úristen, milyen gépeket használtak, milyen halsütővasokat használtak néhány tíz évvel ezelőtt. Hála Isten, nagyon szeretik a látogatók ezt a kiállítást.
Igen, és az is meglepő, szerintem sokan a mai fiatalok közül, sőt, hát még én sem nagyon tudtam róla, hogy vannak ezüstkoszorús fodrászmesterek, aranykoszorús fodrászmesterek, és ezekkel a fodrászmesterekkel olvashatók is cikkek. Ugye ott van a Szegedi Tupír.
Igen, igen, igen. Nagyon fontos volt az is, hogy megmutassuk azt, hogy egyébként a magyar fodrászok, vagy fodrászmesterek azok nem ilyen tehetségesek, és milyen komoly sikereket, nem csak hazai, hanem nemzetközi sikereket is elértek. Így valóban a Szegedi Tupír, ez egy a kiállítás számára elkészült, jelképes kis újság, amiben sok-sok érdekességet meg lehet tudni erről a témáról. Egyrészt ezt a kiállításon is el lehet olvasni, de a honlapunkon is fönt van, valamint a kiállításon több egység is szól ezekről a fodrászversenyekről, a fodrász expókról. Valamint Szegednek van egy nagy büszkesége, Kormány Eta, aki tényleg szerintem már egy legendásnak nevezhető fodrászművész, akinek több tárgya is megnézhető a kiállításon. Itt a múzeumok éjszakáján fantasztikus frizurákat készített itt egy nap alatt, sőt egy délután alatt a modelleknek. Úgyhogy ez is egy fontos eleme valóban a kiállításnak, hogy tudjunk arról, hogy milyen tehetséges fodrászok vannak körülöttünk.
És akkor ott a másik időszaki kiállítás, a Romani Design, ami megint egy olyan tárlat, ami szerintem nagyon-nagyon egyedi, ugyanakkor nagyon mély társadalmi rétegeket tud megmozgatni, pontosan azzal, mert a Romani Designról tudni kell, hogy a világ első roma diva stúdiója, amelynek két alapítója, Varga Erika és Helena, a mai napig dolgoznak, terveznek, és a mindennapi életben, a hétköznapokban is ott vannak a ruháik.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt a kiállítást el tudtuk hozni Szegedre. Ez a Hagyományok Házából indult ez a tárlat, és egy nagyon különleges világba vezet be bennünket. Azt gondolom, hogy eleve sokan érdeklődnek a divat világa iránt, de ez egy különleges szelete ennek a világnak. Mint ahogy itt el is hangzott, az első roma divat stúdió az egész világon, valami különlegeset képviselnek. Varga Erika és Helena ők egy testvérpár, akiknek volt egy ilyen víziója, hogy szeretnék az ő hagyományaikat, az ő tradícióikat a divaton keresztül megismertetni a szélesebb közvéleménnyel, esetleg a világgal. Így kezdtek el együtt dolgozni, és hát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, amelynek a végén most például ez a kiállítás létrejött. Itt a tárlaton meg lehet ismerkedni különböző kollekcióikkal, különböző gyönyörű szép ruhákkal, amelyekhez felhasználták a tradicionális roma öltözkedés kultúrának különböző elemeit, különböző szimbólumait. Tehát nagyon élénk, nagyon harsány színű gyönyörű szép ruhákat láthatunk a kiállításon. Emellett vannak olyan ruhák, amelyek az úgynevezett kettős identitáshoz kötődnek, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy roma származású ember egyszerre lehet roma és magyar, egyszerre őrizhet roma és magyar tradíciókat. És itt például vannak olyan ruhák, ami ötvözi ezt a két kultúrát, tehát a tradicionális roma motívumok mellé például két festő motívumok kerülnek be, ugye egy nagyon tradicionális magyar ruhaanyag, illetve ruhakészítési stílus. Illetve van a kiállításnak egy személyes vonala is, egy személyes rétege, a Varga testvérek saját családi fotóikat is berakják, illetve megmutatjuk a kiállításon, nagymamájuk vintage ruháját is meg lehet nézni. Egy másik fontos elem a tárlatnak arra helyezi a hangsúlyt, hogy hogyan lehet fenntartható módon divatstúdiót működtetni. Egyrészt ők úgynevezett művetes szabóság koncepció alapján működnek, tehát nem készítenek el sok-sok száz vagy sok ezer darabot bizonyos méretekben egy ruhából, amit aztán lehet, hogy nem adnak el, és hát sajnos megy a szemétbe, hanem méretes szabóságként ők egyedileg egy-egy megrendelő méretére készítik el az egyéni igények alapján a ruhákat. Láthatunk például olyan fülbevalót, vagy olyan táskát, ami különböző ruha hulladékok újra felhasználásával készült. És a harmadik nagy gondolati egység, az pedig az egyenjogúságról egymás elfogadásáról szól. Olyan öltözetek vannak ott, különleges ruhainstallációk, amelyek egy olyan anyagból készültek, amelyet a könyvkötők használnak, egy ilyen nagyon érdekes, picit vásznas, vászonszerű, hálós anyagból, amelyekre különböző gondolatokat, az egyenjogúsággal, az elfogadásra kapcsolatos gondolatokat írtak föl magyar és angol nyelven a Divat Stúdió alkotói. Tehát egy is egy nagyon fontos célja a kiállításnak, hogy felhívja a figyelmet az aktivizmusra, a társadalmi elfogadásra, és hát maguk a Varga testvérpár is ezt egy nagyon fontos céljának tekinti a teljes divatstúdió működése kapcsán. Ők egyébként nagyon komoly divatsókon vettek már részt, nem csak Magyarországon, hanem több külföldi helyszínen is. Tehát azt gondolom, hogy ha valakit érdekel a divat, ha valakit érdekel a roma tradíció kultúrák megismerése, akkor érdemes elmenni a Fekete Házba.
Vannak már tervek, hogy milyen kiállítás lesz helyettük?
Folyamatosan dolgozunk az új időszaki kiállításokon. Mindig azt szoktuk mondani, hogy amint tudjuk, mondjuk, hogy mi ezt. Nagyon sok minden török forog itt körülöttünk. Nagyon sok esetben ez a szerződéskötéseken múlik. Azt elmondhatom, hogy már nem csak 2025-re, hanem 2026-ra is készülünk nagy nemzetközi kiállítás kapcsán. Nagyon sok tervünk van, meglátjuk, hogy ezek majd hogyan állnak össze, de hát nyáron sem pihenünk, hanem valóban nagyon-nagyon forradnak ezek a fogaskerekek, és hát a célunk az mindig az, hogy minden évben legyen olyan kiemelt kiállítás, akár magyar jellegű, akár nemzetközi, ami sok embert érinthet, ami sok mindenkit érdekelhet, mert hiszünk abban, hogy a kultúra terjesztés az nagyon sok esetben ilyen módon is kell, hogy megtörténjen. Nagyon jó példa erre a Dinotaurus kiállítás 2018-ból, ugye ez egy elképesztően népszerű téma, amikor eredeti dinoszaurusz maradmányok mellett azért a legnagyobb érdeklődést a dino robotok váltották ki, amik ugye mozogtak, meg hangot adtak ki. És hát volt, aki azt mondta, hogy ez milyen dolog már, hogy ilyen mozgó, hangot adó dino robotok vannak egy gyűjteményben, de amellett, hogy voltak eredeti tárgyak is, azt tapasztaltuk, hogy olyan látogatói közönség jelenik meg a múzeumban, akik egyébként soha. De mivel a gyerek imádta a dínókat, hogy el kell hozni a múzeumban. És óriási öröm volt azt látni, hogy igen, megnézték a dinoszaurusz kiállítást, De a belépőjegyel meg lehet nézni nálunk mindent, tehát nem csak a fő kiállítás, hanem a további állandó és időszaki kiállításokat is. Ez azt jelentette, hogy ők például megnézték a néprajzi időszaki kiállítást, ami a Szegedi Papucsról szólt, és azt tapasztaltuk, hogy akik egyébként nem járnak múzeumban, csak a bibliák miatt jöttek, óriási élmény volt nekik felpróbálni mondjuk egy-egy pár Szegedi Papucsot, vagy belebújni magyar népviseletbe, vagy egyszerűen megismerni ezt a virágot. Tehát ez a fajta kultúrmisszió, ebben mi hiszünk, és ezért is igyekszünk a következő években is majd különböző nagyobb, akár hazai, akár rendszerű kiállításokat létrehozni.
Honnan veszitek az ihletet? Mert ugye az ember azt gondolja, hogy ó, hát ti erre szakosodtatok, ti ezért vagytok, hogy állandóan ötleteltek, meg minden, de azért nem lehet könnyű kitalálni, hogy mi az a kiállítás, ami mondjuk érdekes, vonza az érdeklődőket, mert ennyivel lehet nagyon nagy bukta is, de azért általában, amihez nyúl a Móra Ferenc Múzeum, nem azt mondom, hogy minden arannyá válik, de általában meghozza a gyümölcsét, tehát hogy sikert arat.
Ez egy nagyon komoly csapatmunka, amikor ötletelünk, illetve amikor ezeket formában öntjük. Önmagában egy ötlet már nagyon fontos, hogy ráérezzünk arra, hogy mire van szüksége a közönségnek, mi az, ami érdekli a szélesebb közönséget is. Ötletelni egyébként nagyon sokféle módon szoktunk. Van olyan, hogy valamelyikünk mondjuk megnéz egy kiállítást, akár Magyarországon, akár külföldön, ami felkelti a figyelmét, és van olyan, hogy ez érdekes, de akkor bedobja a csapatnak. Lehet olyan, hogy mi hallunk itt Szegeden kiállításról, akár nemzetközi kiállításról, de olyan is volt már, hogy minket keresett meg kiállítás szervező, hogy szeretnének hozni a tárlatot, vagy maga a kiállítás tulajdonosa. Például ilyen volt a dinoszaurusz kiállítás, az amerikai tulajdonos kereste meg a múzeumot. Úgyhogy többféle módon jönnek az ötletek, és amikor van több ötlet, akkor ez a csapat átgondolja, természetesen az igazgató vezetésével, hogy mi az, amiből tényleg olyan kiállítást csináltunk, ami sok mindenkit érdekel. De nagyon fontos kérdés, hogy mi az, ami objektív módon megvalósítható. Szeretnénk mi elhozni a Mona Lisát, nagyon jó lenne, meg a Dávid szobrot, de hát ez nem fog soha megtörténni, tehát ugye próbálunk mindig a realitást alájámalazni. Ami számunkra azért nehézség, hogy amikor nagy nemzetközi múzeumokból szeretnénk kölcsönözni, akkor az, hogy Szeged, nem kapják fel a fejüket, hogy jó, persze, hát a Móra Ferenc Múzeum, tehát hogy egy vidéki múzeum vagyunk, és amikor mondjuk Kínából, Shanghaiból jön egy kiállítási anyag, és azt mondom, hogy Szeged, akkor így nézem, de azt mondom, Magyarország sokszor akkor is, tehát hogy olyan mások az arányok, hogy van olyan, hogy egyszerűen emiatt nem tudunk tovább jutni egy kiállítási ötlettel, mert azt mondják, hogy ilyen méretű műzőnök nem adnak kölcsön. De teljesen pozitívumok is vannak, lehet a tavalyi okai Kína kiállítás, amikor viszont a Shanghai Múzeumnak meg tudtuk mutatni azt, hogy mi egy nagyon komoly szakmai munkát végző múzeum vagyunk, és akkor ők bizalommal adták ide ezeket a tárgyakat. A következő dilemma az természetesen mindig az anyagiak, hogy mennyibe kerül egy ilyen nagy kiállítás létrehozása. Itt nem csak arról van szó, hogy falat kell festeni, vagy vízneket kell venni, vagy flexilapokat hallígatni, hanem a legnagyobb kiadás az általában a szállítás, a biztosítás, és hát természetesen sok esetben vannak úgynevezett regisztrációs díjak nemzetközi kiállítások kapcsán is. És hát ugye ez egy újabb dilemma, hogy ki tudjuk-e fizetni. Hát ez egy óriási fizikuszi munka itt a gazdasági kollégák számára, akik nagyot küzdenek, hogy ezt rendesen össze tudjuk hozni. Hogyha mindez megvan, és eldöntöttünk egy témát, akkor pedig elkezdődik az ötletelés, hogy látjuk már a tárgylistát, mi fog jönni, akkor mi az, amit még kérjünk, mik azok a tárgyak, amire mindenképpen szükségünk van ahhoz, hogy ez egy sikeres kiállítás legyen. És ez sokszor van olyan, hogy mi szó szerint küzdünk és megküzdünk egy-egy műtárgyért, ami nekünk mindenképpen kell. Ilyen volt tavaly például a Jáde páncél, ami az ókori Kína kiállításon volt, amit mi nagyon akartunk, illetve 2020-ban volt egy cipi kiállítás, és ezt mi nagyon akartuk, hogy azt az eredeti ruha felső részt, amiben cicit leszúrták, azt mi bemutathassuk. És hát nagyon sokáig kellett ezért küzdeni, de sikerült azt az eredetit kölcsönöznünk és elhoznunk Szegedre. Nagyon szigorúak voltak egyébként ott a műtárgyvédelmi előírások ezzel a ruhával kapcsolatban, nem is kérdés, hogy mindent betartottunk, és ez egy óriási sikerre vitte ezt a kiállítást. Emellett pedig nagyon fontos a koncepció. Melyik termekben legyen ez a kiállítás, milyen egységei legyenek. Itt már a szakmai kurátorral is természetesen együtt dolgozunk. Milyenek legyenek a vizuális elemek, milyen legyen a grafika, milyen legyen az interaktivitás. mennyire tudjuk az interaktivitást létrehozni, hogy tudjuk kapcsolni ez a kiállítási témához. Ez egy óriási munka, és az, hogy most már 2 év múlva meg a nőse kerülő tárlaton gondolkodunk, meg azt tudjuk szervezni, ez jól mutatja, hogy nemzetközi kiállításoknál nem működik az, hogy én azt mondom, hogy most itt vagyunk júliusban, novemberben száll a munkát, és akkor tudjátok-e valamit hozni decembertől. Tehát ilyen nincsen, ugye hosszú várakozási listák vannak, illetve vannak olyan tárgyak, amikor azt mondják, hogy nekik az időszak a kiállításban van, nem veszik ki, vagy azt mondják, hogy nem elígérték máshová. Tehát ez egy nagyon izgalmas világ, és ugye sokszor szokott el visszajelzés érni, hogy jaj, hát ezek olyan nyugodt dolgot adtam a múzeum, gyönyörű tárgyak között, és ilyenkor így mosolyogunk egyet, hogy hát, igen.
Ha tudnátok, mennyi munka van mögötte.
Igen, de örömmel csináljuk, mert megvan az eredménye.
Hát igen, meg az, hogy mondjuk egy 2026-os nagy kiállítás, az majdnem 2 éves előkészítő munka, és ebben nem gondolnak bele a laikusok, mert ugye nem látnak a kulisszák mögé.
Ez így van. Úgyhogy ezért is jók ezek a rádióinterjúk, mert ilyenkor ezt tudom mondani, hogy egyébként tényleg nagyon. És ez csak a kiállítás szervező része a munkánknak, mert emellett van egy nagyon komoly kutatási tevékenység itt a múzeumban, ami szintén nem látszik kívülről, de óriási műtárgyállomány, tehát több millió műtárgyunk van. Kell folyamatosan kezelni, figyelni, bővíteni, rendszerezni, revíziózni, kutatókat segíteni, kutatószolgálatot működtetni. Ennek hát vannak különböző projektjeink, vannak pályázataink, ami azért egy nagyon komoly kihívás. Nem így, hát azért van mit csinálunk, ezt szoktam mondani a múzeumban.